Mert lehet. A csapadék évi összege a területen 600-800 mm szokott lenni. Itt láthatok két képet a patakról. Látszik, hogy a szentendrei rész egy szépen kiépített szabályos trapéz alakú meder, míg az erdei részen felül a meder egészen szabálytalan, tehát nincs kiépítve egyetlen egy területen sem. A források, ahogy említettem, 17 forrás táplálja a patak vizét, nagy része foglalt. Maga a víz nem ivóvíz minőségű, mégis ahogy látjátok, a Lajos forrásnál elég gyakori, hogy a helyiek feljárnak autóval, kannákkal és viszik el a patak, illetve a forrás vizét. Itt egy köbözéses vízhozammérést láttok, a kisebb források vizét köbözéses vízhozamméréssel mértük meg. Ez itt egy Csepel forrásnak a köbözése. Ez gyakorlatilag annyit jelent, hogy egy mérőedényben, egy literes vagy 10 literes mérőedényben bizonyos ideig, tehát stopper óra segítségével mérjük, hogy adott idő alatt mennyi víz folyik ki a patakból, illetve a forrásból. Itt pedig többféle vízhozammérési eljárást láthattok. Ezek elsősorban kontroll vízhozammérések voltak, tehát a víziktől kapott vízállás vízhozam adatok nagyságrendi helyességét ellenőriztük le. Köbözéssel, kémiai és forgószárnyas vízhozammérésen mértük meg a patak vizét. Ez a kép 2011-ben készült, tehát ez egy elég csapadékos idő volt, és elég nagy nehézséget okozott, hogy pontosan meghatározhassuk a patak vízhozamát. Ez a mérés egyébként nem is volt sikeres, tehát ez látszik is a képen. A forgószárnyas sebességmérővel végzett vízhozammérések adták a legpontosabb eredményeket. Itt szintén két kép látható, forgószárnyas vízhozammérésről, hajnaltanár úr és Pót tanár úrral végeztük közösen. Ez itt a vízmérce szelvényében végzett vízhozammérés volt, tehát ahogy említettem, kontroll vízhozammérés. A helyszínen vízkémiai méréseket is végeztünk. A mérési helyek piros színnel vannak feltüntetve a fenti térkép részleten. Több helyen, több időben, több alkalommal is megmértünk különböző vízkémiai paramétereket, ezeket laborban vizsgáltuk. Meghatároztuk a patak vezetőképességét, összes keménységét, klorid ion, nitrát ion és nitrit ion tartalmát. Ezt az alsó két diagram szemlélteti. Itt Látható, hogy a különböző paraméterek, illetve a vezetőképesség és az összes keménység a forrásoktól a torkolat felé haladva fokozatosan, párhuzamosan nő. Tehát ez azt mutatja, hogy a patakra egy diffúz terhelés, egy folyamatos diffúz terhelés jellemző, tehát pontszerű terhelés nincs, nincs a patakon illegális pontszerű szennyvízbebocsátás például. A hidrológiai számítások elvégzéséhez kiindulási adatokra volt szükség. A víziktől a 2005-ös 2009-es időszak napi vízállás vízhozam adatait kaptuk meg, illetve az elmúlt időszakban nagyobb 14 darab, nagyobb 15 perces árhullám adatokat, ezek vízállás adatok voltak. Ezen kívül az árhullámokhoz tartozó órás csapadék adatokat az OMS-től kaptuk meg, ezeket egy újpesti mérőállomás, csapadékmérőállomás rögzítette, ami a vízgyűjtőtől azért jelentős távolságra helyezkedik el, tehát egy ilyen 20 kilométerre körülbelül. Így gyakori volt, hogy a vízhozam adatok, illetve a vízállás adatok, az árhullámok vízállás adatai és a hozzátartozó csapadék adatok valójában nem is voltak összetartozó adatok. Tehát olyan csapadékesemény, ami például megjelent a vízgyűjtőn, azt egy újpesti mérőállomás már nem rögzítette, míg vagy időben eltolva rögzítette, tehát ez megnehezítette a modellvizsgálatokat, tehát olyan időszakok, olyan árhullámok megtalálását, ahol az árhullámok és a csapadék adatok összetartozóak voltak. A vízhozam görbéről már ti is tanultatok így hidrológia egyen belül. Az 5 év vízállás vízhozam adatait, ez a fenti ábra közös diagramon szemlélteti, látható, hogy egy szabályos vízhozam görbe ezekre az adatokra elég nehezen, tehát egyetlen görbe nehezen illeszthető, mivel elég nagy szórást mutatnak. Vannak olyan pontfelhők, amik egy esetleges vízhozam görbétől jóval feljebb, tehát elszórtan helyezkednek el. Ilyen szabálytalan vagy nem megfelelő adatokat különböző szűrési feltételekkel, programok segítségével ki lehet szűrni, és mégis egy szabályos, tehát ilyen szabálytalan évekre is szabályos vízhozam görbe illeszthető, matlap segítségével. Ez tulajdonképpen azt jelenti, hogy a vízállás vízhozam adatokat beolvassuk egy programba. A program egy görbét illeszt rá, regresszió által, tehát ez azt jelenti, hogy a pontfelhőre a legjobban illeszkedő görbét igyekszünk megtalálni egy program segítségével. Majd ezen az ábrán a 2009-es év vízhozam görbéje látható. Itt ezt az évet választottuk ki az 5 év közül, amely jól jellemzi a patak vízállás-vízhozam kapcsolatát. Erre az eljárásra azért volt szükség, hogy a 15 perces vízállás adatokhoz 15 perces vízhozam adatokat generáljunk, tehát állítsunk elő a vízhozam görbe segítségével. Tehát a 15 perces vízállás adatokat beolvastam a programba, és az pedig visszaadta a vízhozam értékeket. Majd később említeni fogom, hogy ez azért egy elég pontatlan eljárás, tehát egyetlen görbeillesztése, illetve egyetlen év vízállás vízhozam adatai, amik ráadásul egy elég kis vízállás tartományban illeszkednek a pontfelhőre, nem jellemzik pontosan a patak vízállás vízhozam kapcsolatát. Ennél sokkal pontosabb eljárások is léteznek. Az egységárhullámkép, patakra előállított egységárhullámképet a 2010 májusi nagy árhullámra állítottuk elő. Ez gyakorlatilag a patakon az elmúlt 5 évben levonuló legnagyobb árhullám volt. A csapadékesemény is jelentős volt, tehát a 4 mm-t meghaladta, 14 mm volt a maximum. És az árhullám is, tehát ezek már az előállított vízhozam értékek. Az egység árhullám kép pedig itt látható. A patak vízállás, illetve csapadék lefolyás kapcsolatát HKMS szoftverrel is modelleztem. Ez egy amerikaiak által az Egyesült Államokban fejlesztett szoftver, hidrológiai modellező szoftver, fal alakú vízgyűjtők csapadék lefolyás kapcsolatát szimulálja. Számítja a felszín alatt, illetve felszíni lefolyást és különböző veszteségeket, amik a növényzeten vagy a egyes szabálytalan területeken, tehát mélyedésekben, talajban maradnak fenn. Egy egyszerűsített vízgyűjtő modellt szemléltet a lenti baloldali ábra, benne az általam alkalmazott hidrológiai elemekkel, ilyen volt a részvízgyűjtő, a vízfolyás és a gyűjtő. A modell által használt, ténylegesen használt, tehát a Bükköspatak vízgyűjtőjének modellje a jobb oldali ábrán látható. Maga a modell, tehát egy vízgyűjtő modellből, egy meteorológiai modellből, bemenő adathalmazból és számítási vagy szimulációs feltételekből épül fel. A modellezés eredményeit ezek a diagramok szemléltetik. A 14 árhullám közül 8 volt alkalmas modellvizsgálatok elvégzésére, ebből a 2011 januárit, illetve a 2011 márciusit használtam fel kalibrációra, két különböző időszakra kalibráltam a modellt. Ez annyit jelent, hogy a paraméter beállításokkal megpróbáltam a ténylegesen mért vízhozamot szimulálni, illetve előállítani. A modell által számított vízhozamokat sárgával látjátok, míg a mért értékek, tehát ténylegesen mért vízmérte szelvényében mért értékek pedig kékkel láthatók. Látható, hogy a téli és tavaszi időszakban, tehát két különböző időszakban a modell eredmények kielégítőnek bizonyultak. A validáció pedig egy független adatsorral, tehát a paraméter beállítások megtartásával független adatsorra ellenőriztem, tehát már nem változtattam a paramétereken, hogy a modell egy független adatsorra is mennyire pontosan adja vissza a mért értékeket. Látható, hogy a 2009. februárban, tehát a téli időszak validációja egész szépen visszaadta a mért vízhozamokat, míg a 2010. áprilisban egy tetőzés valamiért nem jelentkezett. Ez elképzelhető, hogy a csapadékadatok pontatlanul lettek rögzítve, vagy nem jelentkeztek ténylegesen ugye a vízgyűjtőn. A modellel vizsgálatokat is végeztem, tehát a kalibrált modellel. A vízgyűjtőre jellemző mértékadó 4 órás csapadékesemény, tehát 11 mm per órás csapadékesemény, csapadék maximum függvények segítségével határoztam meg a vízgyűjtőre, és lefuttattam ezen a csapadékeseménnyel a modellt egy téli és tavaszi időszakra. A téli időszakban a lefolyás 2 napig tartott, míg a tavasziban 10 napig. Tehát ez pontosan tükrözte azt, hogy ahogyan a vegetációs viszonyok egy vízgyűjtőn megváltoznak, tehát a levélborítottság, a talajnak az áteresztő képessége változik, megváltozik a növénytakaró és a talajviszonyok, ugye a téli és tavaszi időszakban, úgy a modell által számított eredmények is megváltoztak. Tehát alkalmas volt a modell két különböző időszak lefolyás, csapadék lefolyás kapcsolatának visszaadására. Összefoglalva az eddigi eredményeken, a Bükköspatak vízgyűjtőjének egy speciális elnyújtott alakjából adódik, hogy egy mértékadó nagyvízi esemény itt általában hóolvadásra következik be. Ezt a helyszíni mérések és a modell eredmények is igazolták. És ahogyan már említettem, a csapadék térbeli és időbeli eloszlásában a vízgyűjtőn elég nagy különbségek voltak, tehát egy újpesti csapadékmérő állomás nem adta vissza pontosan a vízgyűjtőn, tehát nem mérte, nem rögzítette a vízgyűjtőn ténylegesen jelentkező csapadékot. A tavaszi és téli lefolyás viszonyok megváltozásának számszerűsítésére is alkalmas volt a modell, anélkül, hogy kimentünk volna és ténylegesen megmértük volna a patak vízhozamát. További fejlesztésekre van azonban szükség. Ezek közül az elsőt már sikerült megvalósítanunk. Két új csapadékmérőállomást helyeztünk el a vízgyűjtőn, erről még később lesz szó. És a HEG-HMS modellnek egy elég nagy problémája volt, hogy 9 szabad paraméter meghatározását igényelte, kalibrálását igényelte, ezért ez egy elég nagy, tehát egy magas szám. így további módszerek tesztelése és érzékenységvizsgálatra lenne szükség. Erre még visszatérek. Ahogyan mondtam, a patakra jellemző vízállás, vízhozam, tehát QH-görbét már előállítottunk ugye matlap segítségével, de ez pontatlannak bizonyult nagyobb vízállás tartományokban. Így egy hidrodinamikai szoftverrel, Hecrász szoftverrel állítottam elő egy új vízhozamgörbét a patakra. 2012 tavaszán néhány geodéta felmérte a patak szelvényét, tehát szelvényfelmérést végzett, és ezen szelvények képezték a Hecrász, tehát hidrodinamikai modellnek a geometriai modell részét. Ezek tulajdonképpen ilyen keresztelvényeket jelentettek, amiket beépítettem ebbe a modellbe. A Hecrász egyébként tehát permanens és nem permanens esetben ugye felszíngörbe, tehát a vízállás számítására alkalmas szoftver, és még egyéb más vizsgálatokra is alkalmas. Tehát ezt a modellt, ezt az egydimenziós modellt a vízhozamgörbe számítására használtam fel. Az igazolásának tekintet látható, hogy a Hecrászsal számított görbe azért eltér egy korábban egyetlen egy görbe illesztésétől, és igazolásának tekinthető, hogy a vízig által mért értékekre a kis vízállás tartományokban az új vízhozamgörbe is pontosan illeszkedik. Ezen kívül, hát ezzel az új vízhozam görbével újból előállítottam egy nagy vízi eseményt, tehát a 2010 májusi árhullám vízhozam adatsorát. Ez itt látható, pirossal. Látható, hogy körülbelül kétszer akkora vízhozamot eredményezett ez a görbe, mint a korábban függvényillesztéssel meghatározott görbével számított vízhozamok. Ezen kívül ezzel az egydimenziós Hecrász modellel számítottam a mederbeli levonulási időket is, illetve a víztérfogatokat is, amik levonulnak a patakon. A terület egy a tízezres méretarányú topográfiai térképét kézzel digitalizáltam, ez csak annyit jelent, hogy autókat segítségével a szintvonalakon végighúztam minden egyes szintvonalon egy polilányt, tehát ez egy elég időigényes munka volt, és ezeket a vonalláncokat magassági adatokkal ruháztam fel, és egy tanszéken fejlesztett szoftver segítségével egy háromszög rácshálót generáltam ezekre a vonalláncokra, a vonalláncok csomópontjaira, illetve magukra az összekötő elemekre. Mivel ez egy szabálytalan rácsháló volt, tehát egy háromszög rácsháló, viszont a modellező szoftverek szabályos négyszög rácshálót igényelnek a számításokhoz, így egy másik szoftver segítségével ezt a háromszög rácshálót ráinterpoláltam egy négyszög rácshálóra, ami már egy szabályos rácsháló volt, és többféle felbontást is létrehoztam, tehát 25, 50, 100 és 200 méteres felbontású digitális terepmodelleket állítottam elő. Ezeket szöveges fájlokba írtam ki, és a modellek számára felhasználható formátumúvá tettem. Különböző fejlészekkel láttam el őket, és így már tudtak a hidrológiai szoftverek számolni ezzel a terepmodellel. Erre azért volt szükség, hogy a modellek, a hidrológiai modellek a domborzatot is figyelembe vegyék, illetve ezzel is pontosítsák a lefolyás viszonyokat a területen. A hidrológiai modelleknek két csoportját különböztetjük meg. A pontszerű HKMS modellről már korábban volt szó. Ez annyit jelent, hogy magát a vízgyűjtőt pontszerű és vonalszerű elemekkel képezi le, míg a térben félig osztott paraméterű top modell már a terület domborzat viszonyait is figyelembe veszi, tehát az előbb bemutatott digitális terepmodell számítását is, számítására is alkalmas, tehát azt is felhasználja a szimulációk során. Egy elég nagy probléma a hidrológiai modelleknél, hogy többféle paraméter párosítás is kedvező eredményeket adhat. így az illeszkedés jóságát, tehát a modell által szimulált vízhozamoknak a tényleges mért vízhozamokra való illeszkedését, illeszkedés jóságát leíró mutatókkal lehet számszerűsíteni. Ilyen a Nestátlif tényező, ez azt mutatja meg, hogy a modell által számított vízhozamok a ténylegesen mért vízhozamoktól mennyire térnek el. A relatív viasz, ami a víztömegek, tehát a szimulált és mért víztömegek különbségét számszerűsíti. A peak error, ami a tetőzés jóságát írja le, tehát a maximális vízhozamok mennyire egyeznek a modell és a mért értékek esetében. És az RMSE, ami egy szórást jelent gyakorlatilag. A hidrológiai modellekhez, tehát a kalibrációs validációhoz térinformatikai előkészítő lépésekre volt szükség. Ezt a HMS esetén egy ArcGIS szoftverrel, top modell esetén pedig egy GraphGIS szoftverrel tettem meg. Ezek mind térinformatikai szoftverek. Így ennek során beolvastam ugye az előbb bemutatott terepmodellt, ezek szöveges fájlok voltak, de a szoftver ugye megjelenítette őket grafikusan. Ezen kívül a következő ábrán láthatjátok pontosabban ezeket a lépéseket. Egy lépés sorozaton kellett végigmenni ahhoz, hogy a végén egy lehatárolt részvízgyűjtőket kapjak meg. Ugye ez sokkal pontosabb eredményeket ad, mint hogyha kézzel végigmegyek egy térképen, és kézzel határolom le a vízgyűjtőt. Itt látható a betöltött digitális terepmodell, aztán a mélyedések feltöltése következik, ez azt jelenti, hogy a terep szabálytalanságait kiegészíti, feltölti tulajdonképpen ez a szoftver. Aztán a cellánként számított folyásirány, a cellánként összegzett befolyás, tehát itt már elkezdenek kirajzolódni a vízfolyások. Aztán az egyes vízfolyásokat, illetve a cellánként összegzett befolyást esetén ugye patakszakaszokat definiál a térinformatikai szoftver. A patakszakaszokat részekre bontja, és a részekhez részvízgyűjtőket csatol hozzá. A részvízgyűjtőket pedig ugye itt ilyen rasteres formában látható, vektorizálja. És a vízfolyás, a vektorizált vízfolyások úgy látom, azok nem láthatók. A HEC-HMS szoftverről ugye korábban volt szó, itt az eddigiektől eltérően már saját kezűleg állítottam elő a modellhez szükséges vízgyűjtő modellt. Ez az ábra egy három részvízgyűjtős modellt szemléltet, öt részvízgyűjtős modellt is előállítottam, ugye ezzel az ArcGIS szoftverrel. És fontos megjegyezni, hogy térben homogén eloszlású csapadékkal számoltam, tehát míg a domborzatot ugye már egy terepmodellként vette figyelembe a szoftver, ugye a csapadék az ugyanúgy pontszerű maradt. A HMS modellel a 2010 májusi időszakotra kalibráltam a modellt, illetve annak kiterjesztésére, tehát egy áprilistól júniusig tartó időszakra validáltam, tehát itt már nem változtattam a paramétereken. Nagyon szép egyezést kaptam, de ez a Nestátlif tényező, amiről az előbb beszéltem, tehát ami az illeszkedés jóságát írja le, azért hát egynek kéne lennie a tökéletes illeszkedésnek, ez a 0,6-es érték elfogadható, de ennél sokkal magasabb értékeket is lehet kapni, tehát egy sokkal pontosabb illeszkedést is el lehet érni. Elsősorban a tetőző vízhozamokat próbáltam pontosan visszaadni, de a paraméterek megfelelő megválasztásával az árhullám alakját is. Ugye a számított vízhozamok megint sárgával, a mértek pedig, tehát ténylegesen a vízmérte szelvényében mért vízhozamok kékkel láthatók. A másik modell, másik hidrológiai modell a top modell volt. Ez egy térben félig osztott megközelítést alkalmazó modell. Ez annyit jelent, hogy cellánként hát számítja az úgynevezett topográfiai indexet, ami szintén a lefolyás viszonyokat veszi figyelembe, és azon a megállapításon, tehát az a lényeg az egésznek, hogy a topográfiai index nagyon szoros kapcsolatban van, tehát az azonos topográfiai indexi területek azonos hidrológiai, illetve lefolyás viszonyokkal, jellemzőkkel jellemezhetők, illetve bírnak. Az eredményeket viszont saját kezüleg kellett feldolgoznom, ahogyan az előbb mutattam itt a HEC-HMS-nél, ezeket a vízhozamokat, illetve a modell által szimulált, tehát a modell eredményeit maga a szoftver is grafikusan, tehát felhasználó barát módon megjeleníti, és ezek tehát a végén lekérdezhetők, míg a top modellnél csak egy egyszerű szöveges fájlt kapok eredménynek, így ezt még fel is kellett dolgoznom saját kezüleg. A kalibráció és validáció eredményét az előbb bemutatott, tehát ugyanarra az időszakra top modellel is szimuláltam, a mért értékek pirossal, a modell által számítottak pedig kékkel láthatók, szinte egy jó vagy a két görben, tehát ezt mutatja egyébként a Nest-Hartley tényező is, ami már itt nagyon megközelíti az egyet, 0,91-es érték azért nagyon magas. És a validáció, tehát egy független adatsor az időszak kiterjesztésére végzett paraméterváltoztatások nélkül végzett modellszimulációk is szép és pontos eredményt adtak, ugye a 0,88-as érték ezt tükrözi. A modellel vizsgálatokat is végeztem, a beállított, tehát itt a paraméterszám a HMS-hez képest sokkal alacsonyabb volt, a paraméterek értékét plusz és mínusz 10%-kal megváltoztattam, és figyeltem, hogy a mutatók, az előbb bemutatott mutatók értékei mennyire térnek el, mennyire változnak meg. A két legérzékenyebb paraméternek a talaj áteresztő képességét jellemző két tényezőt találtam, és ezzel további vizsgálatokat, további modellkutatásokat vizsgáltam, illetve végeztem el. És látható, hogy itt van a kalibráció eredménye, ez a paraméter párosítás, ami ugye 0,9-es értéket eredményezett, és annál sokkal nagyobb, tehát egy sokkal jobb paraméter párosítás is létezik, amivel a Nest-Hartley tényező értéke még jobban megközelíti az egyet. Tehát ez tulajdonképpen csak grafikusan, tehát vizuálisan jeleníti meg az eredményeket, illetve a modellezés eredményeit ez az ábra. Vizsgáltam a terepmodell felbontásának hatását, ugye azt mondtam, hogy 25, 50, 100 és 200 méteres felbontású terepmodellt állítottam elő, és megvizsgáltam, hogyha különböző felbontású terepmodellekkel futtatom le a modellt, akkor az az eredményekben a levonuló vízhozamokban, ezt ennél teti a baloldali ábra, vagy a topográfiai indexek számában milyen eltéréseket okoz. Látható, hogy egy ekkora, tehát egy 40 négyzetkilométeres vízgyűjtőn egy 200 méteres felbontás azért már elég pontatlan eredményeket ad. Ez a kék görbe a levonuló víztérfogatoknál már sokkal jobban eltér egy 25-50 méteres felbontásnál számított eredményektől. Tehát egy 200 méteres felbontás azért már pontatlan, míg egy 25-50 méteres felbontásnál azért nincsenek olyan nagy különbségek, ez megfelelő lehet egy ekkora vízgyűjtőn. Ez azért fontos, mert a modellek futási idejét, illetve hát a memóriát is meg lehet ugye spórolni vagy takarítani azzal, hogyha nem egy ilyen nagyon részletes felbontású terepmodellel számol a modell, hanem egy nagyobb felbontással, ami még pontos eredményeket ad. Tehát egy optimális felbontás egy ilyen vízgyűjtő, mondjuk egy ilyen 25-50 méteres felbontás lehet. A modellel további vizsgálatokat is, illetve további hát igen, vizsgálatokat is végeztem. A terített zónákat vissza lehet számolni a modell eredményeiből. A nulladik időpillanatban terített zónák, az egész minimális számú, mutatja a baloldali ábra, míg a tetőző vízhozamoknál ugyanúgy erre a 2010 májusi időszakban, vagy futásra, 23. órában a jobb oldali ábra. Ezen eredmények azért még bizonytalanok, tehát igyekeztünk a vízgyűjtő felszín alatti lefolyásáról is valami közelítő képet kapni. Ez közelítésnek jó, de ellenőrzésére van még szükség a jövőben. Talajvízkutak észlelési adataival ezek az eredmények is pontosíthatók, kalibrálhatóak lennének, csak még nem, tehát már telepítettünk talajvízkutakat a vízgyűjtőn, viszont mérési adatokkal, kellő hosszúságú mérési adatsorokkal még nem rendelkezünk. A top modell előnyeit szeretném bemutatni. Ugye láthattátok, hogy a modellvizsgálatokat is ezzel a modellel, ezzel a hidrológiai modellel végeztem el, mert sokkal jobb eredményeket kaptam. ugye a mutatók értékei is sokkal jobban megközelítették az egy értéket, tehát a tökéletes illeszkedést. A kalibrálandó paraméterszám is kevesebb volt top modell esetében, és a vízgyűjtőnek a morfológiáját is ugye a terepmodell révén képes volt figyelembe venni a modell. Maga a modell nyílt forráskódú, tehát a felhasználó szabadon belenyúlhat és módosíthatja a számítási egyenleteket, a megjelenítést is ezzel lehetővé teheti. Illetve maga a top modell egy ingyenes szoftver, tehát bárki által ingyenesen hozzáférhető, letölthető, futtatható. Hátrányai közé tartozik, hogy a modellnek ezen verziója, ahogyan említettem is, én is homogén eloszlású csapadékkal számoltam, és az eredményeket is saját kezűleg kellett feldolgoznom, illetve hát minimális segítséget kaptam a dokumentáltság hiánya miatt. Tehát még a HMS esetében azért felhasználó barát környezet, illetve leírások állnak rendelkezésre, így ez a top modellről nem mondható el. A vízgyűjtőn a jövőben lehetőség van ugye a vízgyűjtő mintavízgyűjtővé alakítására. Már rendelkezésünkre áll két eltérő megközelítést alkalmazó hidrológiai és validált modell, ugye a top modell és a HMS modell, amelyel a mértékadó árvízszinteket meghatározhatom, illetve hidrodinamikai modellekkel összekapcsolva az árvízszintek előrejelzése is lehetséges. Tehát összekapcsolt lefolyás és hidrodinamikai modelleket jelent. Az árvízszintek előrejelzése hidrológiai modellekkel sokkal pontosabb, mint ahogyan mondjuk ti például tanultátok hidrológia egyből különböző lefolyások, tehát lefolyások, illetve árvízszintek számítására alkalmas módszereket, ennél sokkal pontosabb, tehát egy sokkal rugalmasabb lehetőség, ezek a lehetőséget nyújtanak ezek a modellek, amiket most itt ismertettem. Viszont hosszú adatsorok szükségesek az évszakos változékonyság leírására. Ezek ezen a vízgyűjtőn, ugye 5 év adatai esetén, hát ez nem bizonyult egy hosszú adatsornak. Tehát ezen kívül még további hidrometeorológiai elemek mérésére is szükség van a vízgyűjtőn. És ezzel a maga a vízgyűjtő, tehát a Bükköspatak vízgyűjtő egy a térség mint a vízgyűjtőjévé alakítható. 2012 tavasza óta két csapadékmérő állomást üzemeltetünk a területen. Az egyiket Szentendén helyeztük el, tehát a városban, míg a másikat pedig Sigároson egy erdészház mellett. Azért ilyen területeken, mert ezek a csapadékmérők, itt látható egy kép rólam, folyamatos áramellátást igényelnek a működésükhöz. Ezen kívül azt már említettem, hogy a területen található egy, tehát a torkolattól körülbelül 4 kilométerre egy vízig által üzemeltetett vízmérce, és most ősszel, azt hiszem, elhelyeztünk egy talajvízállásmérő műszert is a sikárosi csapadékmérő mellett. Ezzel a vízgyűjtőre jellemző, ugye hát a vízgyűjtőre hulló csapadék már sokkal pontosabban regisztrálható. A térbeli és időbeli különbségeket ezzel kiküszöböltük végül is. Csak ugye az a probléma, hogy amióta elhelyeztük a csapadékmérőket a vízgyűjtőn, azóta nem nagyon esett eső, tehát a modellvizsgálatokhoz ebben az évben a csapadékmérő által regisztrált értékeket nem használhattam fel. Itt pedig két képet láttok a csapadékmérőről. Látható, hogy egy tölcsérben, két tölcsérben gyűjti össze a vizet és elektronikus úton rögzíti, tehát ezek kiolvashatóak, letölthetőek a magából az állomásból. Most pedig ennyit szerettem volna mondani. A hidrológiai modellekről röviden összefoglaló, illetve két év munkáját röviden foglaltam nektek itt össze. Ha bárkinek bármi kérdése van, arra nagyon szívesen válaszolok. De igen. Köszönöm. kérdés?
Lehet kérdezni nyugodtan.
Nekem csak egy megjelentek kérdésem, hogy az mit jelent, hogy egy forráshoz foglalt?
Hogy forráshoz foglalt, azt kérdezte itt a fiatal ember. Azt tudja valaki? Mit jelent?
Azt hiszem, igen. A foglalt forrás az azt jelenti, hogy egy kiépített forrás. Hát ott láthattátok talán ott az elején, diasor elején, hogy ahol én is mértem a köbözéssel a forrásnak a vízhozamát, ott egy rendesen kiépített forrás volt. Egyébként ezek a kiépített források, a források nagy része csak turista úton közelíthető meg, tehát kocsival nem is, és nagyon sok helyen tapasztaltam azt, hogy a korábban foglalt forrás helyén már csak ilyen törött csődarabok találhatók, tehát ezek azért nem karbantartott források.
Igen, tehát nagyon sokszor van az, hogy a víz ugye egy csomó helyen előszivároghat valahonnan, és akkor azt kiépítenek egy részt, ahol egy helyre terelik, és mondjuk egy csövön keresztül, vagy egy csapon keresztül jön a víz, az a foglalt forrás, meg azt, hogy nyilvántartásba vették valamikor, és tudnak valahogy, hogy ez létezik. Mert hogy volt róla szó, hogy lehetnek le álforrások, hogy egy darabig valahogy szivárog a víz, aztán megszűnik mondjuk, azok nem foglalt források például. Jó, más kérdés. Ugye ez nem valószínű, hogy sokaknak világos, hogy ez, hogy kalibráció, meg validáció. Ugye ez azért, ezeket azért mondjuk most, mert ezek aztán mind nagyon kemény elő fognak jönni felsőbb éveken, tehát nem baj, hogyha rákérdezünk. Azt elmondanád?
Kalibráció és validáció. Na, a kalibráció során ugye olyan paraméter beállításokat próbáltam megtalálni, tehát próbálgatással végül is a különböző modellek esetén, amivel a modell által számolt vízhozamok a mért vízhozamokra illeszkedtek. Tehát ez végül is a kalibrációnak a folyamata vagy eljárása. A validációnál pedig ezeket a paraméter beállításokat már nem változtatom, viszont egy független, tehát egy másik idősort vizsgálok, vagy adok meg bemenő adatoknak a adatokként ugye a modellnek, és vizsgálom, hogy a modell által számított vízhozamok mennyire illeszkednek a mért értékekre.
Lehet próbálgatni, hogy tényleg mitől, hogyan függ, meg a képleteknek az érzékenységéhez. Ezek nagyon fontos eljárások, és minden, amiket látunk, hogy miket tudnak ma már modellezni, ugye előntéstérképeket készítenek, tehát hogy átszakadna egy átközöntene egy területet és így tovább. Ezeknél a szoftvereknél mindig van a kalibráció és a validáció folyamata. Tehát az egész modellezésnek egy alap része. Jó, aztán van még kérdés. Miket ismertünk föl abból, ami itt tanultunk? Tehát ugye rengeteg mindenről volt szó. Ugye hát az egyik, ugye hát nagyon volt arról, hogy vízhozamot mér, ugye, tehát a forrásoknál, vagy a köbözéssel, azt, hogy a patakban ugye volt a kémiai vízhozammérés, meg ott egy ilyen műszerrel átcsorogtunk ott a póttanár úrral, az is annak a része volt. Aztán láttunk ott egy vízmércét, ugye a vízmércénél is volt egy ilyen zöld doboz, azzal is ugye a vízszinteket mérik, arról lesz egy adatsor. Aztán a legtöbbet talán a vízhozam körvéről volt szó, amiről ugye én is egy külön órát tartottam, és ugye az egy nagyon nehéz ügy is, akkor is beszéltünk róla, hogy a meghosszabbításnak a problémája, tehát láthattuk, hogy ez a valóságban hogyan van. Aztán mi is volt még, ami...
Talán az egységárhullámkép.
Egységárhullámkép, igen.
Azt a házi feladatoktól egy kicsit eltérő módon állítottuk elő, tehát a szeparálás, a csapadék, hatékony csapadék magasság megtalálása, illetve kiszámítása is a hatékony, tehát a lefolyást képző vízhozamok számítása is egy picit eltérő módon történt. Itt végülis a csapadék eseménynél az első, tehát úgy tekintettük, hogy a kezdeti néhány milliméter magasságú csapadék magasság az nem járul hozzá a lefolyáshoz, tehát egy úgymond előkészítő csapadék esemény, onnantól kezdve pedig már az egész csapadék magasságot végül is figyelembe vettük, és 4 órás egységárhullámképet állítottunk elő, mert itt azért egy sokkal hosszabb időszakról, tehát több napos lefolyásról volt szó. A lefolyást képző vízhozamot pedig úgy határoztuk meg, hogy az árhullám kezdőpontját a végpontjával kötöttük össze, és a vonal alatti terület képezte a felszín alatti lefolyást, a felette lévő pedig a felszín lefolyást. Ez azért talán hasonlít is a házi feladatotokra.
Igen, aztán legvégén ugye volt egy csapadékmérő, ezt ugye a VKKT, tehát a másik vizes tanszéken fejlesztették ki. Ugye erről is beszéltem, hogy egy egyszerűen bűnyi csapadékmérő, az ombrométer, azt bárki szerezhet magának. Egy ilyen műszer, ez már ilyen sok százezer forintos. Ugye, hogy lássuk, hogy áram is kell hozzá, és ugye az a lényeg, egy billenőedény elvén működik, tehát ott az pont nem látszott sajnos a fénykép, ez a, van egy nagy tölcsér, ott belefolyik egy kisebb tölcsérbe, és az alatt van egy egész picike billenőedény, ugye 0,1
mm-enként,
tehát 0,1 mm, ha belehúlik, akkor már billen is. És a, tulajdonképpen egy olyan szoftver van, ami a billenéseket számolja, időpontokhoz, és akkor oda megyünk egy laptoppal, és csak simán kiszívjuk az adatokat, és a darab számból tudjuk, hogy mennyi milliméter eső esett, mennyi idő alatt. Tehát ugye ez a csapadék intenzitás, amiről szintén szó volt, ugye az ombrométernél nem tudjuk, csak azt tudjuk, hogy van valamennyi csapadékunk, valamennyi idő alatt. Az ombrográfnál volt az, hogy tudjuk az intenzitást is, és az ilyen műszereknél is ma már nyilván ilyeneket, vagy ehhez hasonlókat használnak. Ugye ez még az is egy fontos eleme, nem csak az, hogy áram kell hozni, hanem az, hogy ennek van olyan változata, ami már sok ezer euróba kerül, amit fűteni is lehet. Tehát az ilyen nagyon fagyos időben, vagy majd most jön a hó, vagy már jött is egy kicsi, akkor is lehet őket használni. Ezeket a műszereket viszont sajnos nem, mert akkor tönkre mennek, úgyhogy ezeket most fogjuk majd télre bevenni, mert különben tehát teljesen szétmegy, és nem lehet utána majd használni. Aztán szerintem ezek voltak azok a főbbek, ami a hidrológia egyből volt, úgyhogy köszönjük még egyszer Tominak. És nagyjából a társaság jó volt, itt ez a balra ülő társaság nagyon rossz volt, úgyhogy ha valaki közülük véletlenül hozzám jön vizsgálni, az két jegyen rosszabbat volt. Egy közöttet van a csárga fogom, nagyon rossz volt. Tehát az, hogy végig morogtátok, amikor direkt megkérdezik, csöndvedetek, és nem volt szép tőletek, de mindent is elfelejtelek, csak nem fogom. Jó, akkor igen, akkor a következőket szeretném még mondani, tehát hogy az egyik, hogy a pótkó CH-t küldtem egy ilyen körülmélt,